Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A tegnap a határ közeli Berettyóújfaluban lezajlott alapkőletiteli ünnepségről, annak számunkra kiemelkedő fontosságáról, az Észak-Erdélyi autópálya építésével kapcsolatos aktualitásokról, a tavaszi parlamenti ülésszak vége előtt elért törvényhozási eredményekről, a parlamenti többséget alkotó pártokkal fennálló együttműködési egyezmény nyár végi kiértékeléséről beszélgetünk a mai műsorban. Cseke Attila Bihar megyei szenátorral, az RMDSZ felsőházi frakció vezetőjével, aki személyesen volt jelen a tegnap Berettyóújfalu határában lezajlott fontos eseményen. Ennek részleteiről, illetve az ezzel kapcsolatos további kilátásokról beszélgetünk elsősorban a mai műsorban, de a felsorolt témákat is érintjük abban az interjúban, amelyet a kora délutáni órákban rögzítettünk. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai műsorban Cseke Attila Bihar megyei szenátort, felsőházi frakcióvezetőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat!
Mindenek előtt kezdjük egy bíztató és ünnepi momentummal, amely a tegnap zajlott le a román-magyar határ túloldalán, Berettyóújfalunál. Arra kérem önt, tisztelt szenátor úr, hogy a részleteket mondja el, mert hogy hát bizakodásra ad okot az, ami ott történt a tegnap.
Tegnap volt ünnepélyes keretek között a Berettyóújfalutól a Nagykerekig az ország határig, tehát a román-magyar határig vezető új autópálya kiépítésének az alapkőletétele. Ez az M4-es, új M4-es autópálya egyik szakasza, de ami annál ennél fontosabb az az, hogy ez a szakasz azzal a szakasszal, amely már épül Debrecentől Berettyóújfaluig, az M35-ös, ezzel lényegében összekapcsolja teljesen az M3-as és M35-ös autópályát, amely Budapesttől Debrecenig ma életképes és használható évek óta, és ezzel a két fejlesztéssel Magyarország lényegében az autópálya szintre, autópálya szinten lehozza a közlekedési forgalmat a magyar-román határa. Ez sok szempontból az erdélyi magyar embereknek is, és nem csak magyaroknak, hanem mindazoknak, akik Romániából Magyarországra vagy Magyarországon keresztül szeretnének tovább utazni, vagy hazafele jönnek, egy nagy könnyítés lesz, hiszen nem csak kényelmesebben és gyorsabban lehet majd haladni, hanem biztonságosabban is, ami azért nagyon fontos, ugye, mert azt tudjuk, hogy habár sebességben, ugye gyorsabban is lehet haladni, a megengedett sebességhatár is nagyobb az autópályákon, de azért összességében a statisztikák azt mutatják, hogy az autópályák egy biztonságosabb közlekedést hoznak az utazóknak, és másfelől, ami számunkra örömteli, és ilyen szempontból mi üdvözöltük ott a magyar kormány azon döntését, hogy ezt a szakasz prioritásként kezeli, ennek a megépítése prioritást élvez Magyarországon. Azt is reméljük ezzel az autópálya szakasz megépítésének a megindításával, elindításával, hogy romániai oldalon is az Észak-Erdélyi autópálya különböző szakaszainak építkezése, építése lendületet vesz. Kötelező a mi meglátásunkban az, hogy most már Románia is ezen az oldalon a meg nem épített autópályaszakaszokra a kiírást megtegye, a tendereztetést elvégezze, és legyen egy komoly építkező, aki ennek neki fogván ugyanabban a határidőben teljesíteni tudja az Észak-Erdélyi autópálya jelentős szakaszait. Itt ami nagyon fontos és prioritás kell legyen ilyen szempontból, az a román oldalon a határtól, tehát Borstól Berettyószéplaki szakasz, azért, hogy amikor Magyarország elkészül az összes szakasszal és lehozza Nagykerekihez az autópályát, és ez 2020 első negyedéve lesz, Közben már elkészült 18 végére a Debrecen-Berettyújfalu szakasz, de a határa autópálya szinten 2020 első negyedévére tervezi Magyarország megépíteni, tervezi megépíteni a gyorsforgalmi utat, az autópályát, hogy abban a pillanatban Romániának is legalább, de ez szerintem minimum, amit teljesíteni kell, hogy a Borsbeletyó szép lak is meg legyen építve, hiszen nem szeretnénk abban a helyzetbe jutni, hogy egyik oldalon megvan az autópálya, és azt nincs mivel összekötni a másik oldalon. Ugye tudjuk, hogy romániai oldalon az északkerti autópályának hosszas a története, külön történelmi könyvet lehet már erről írni. Sok minden közben és sok minden miatt leállt, olykor politikai akarat hiánya miatt, olykor olyan miniszter miatt, kormány miatt, amelyik ezt nem támogatta, de a lényeg, hogy egyfajta jelzés is történt azzal, hogy Magyarország a Berettyújfalu nagykereki szakasz megépítését elindítja, és ezt Bukarestnek és a román kormánynak mindenféleképpen úgymond vennie kell. Mi ott azt is jeleztük, hiszen lehetőséget kaptunk, hogy beszéljünk, azt is jeleztük, hogy azt várjuk, hogy ebben az évben a kiírás most már minél hamarabb megtörténjen, már megtörténhetett volna, de a kiírás megtörténjen meg a nyár végéig, és ebben az évben lefusson a tendereztetés, legyen egy szerződés, egy kivitelezési szerződés egy komoly építővel, ami azt jelenti, hogy jövő év márciusában, amikor az építkezési szezon úgymond kezdődik, akkor elkezdődhessenek a munkálatok az Északerdi autópályán azon szakaszain, ahol nem dolgoznak, ami azt jelenteni, hogy maradna 2018 és 2019, tehát két teljes építkezési év, ez mindenféleképpen egy komoly építővel úgy, hogy az anyagi források biztosítottak Romániában, tehát évek óta biztosítottak, most már uniós forrás is van, például a Borsbeletyó szép lakra. Minden feltétel adott ehhez, Magyarországi oldalon épül az autópálya, minden feltétel adott, hogy két év alatt ezt az autópálya szakaszt, és persze a többieket is el kell kezdeni, és mi hamarabb befejezni.
Minden feltétel adott, csak éppen kivitelező nincs jelen pillanatban. Ezek szerint áll minden a Berettyó-Széplak-Bors szakaszon továbbra is?
Egyelőre igen áll. Mi ebben az évben is többször, RMDS szintről többször jeleztük különböző formákban a kormányzatnak, a szállításügyi minisztériumnak, hogy ez egy nagyon fontos projekt, és számunkra az Északerdi autópálya ügye az minden egyes, hát úgy mondjam, koalíciós megállapodásban, amikor kormányon voltunk, benne volt, és alapfeltétel volt, most az RMDS nincs kormányon, de azokkal az eszközökkel élve, amelyekkel élhet, mi minden szinten ezt az év folyamán jeleztük, és továbbra is jelezzük azt, hogy ez egy nagyon fontos befektetés számunkra, az erdélyi magyar közösségnek, de mi ugyanúgy azt hiszük, hogy a Romániának is, és a román többségi közösségnek is ugyanolyan fontos, hiszen ezen az autópályán, ha megépül, akkor mindenki fog haladni, és mindenki gyorsabban és biztonságosabban közlekedhet. Az igazság az, hogy az Északerdi autópálya ügye, mint mondottam, annyira elhúzódott, és annyi minden történt, hogy sokszor az ember az optimizmusát, amely kötelező, hogy legyen, elveszíti, de most ismét optimistának kell lenni, és reméljük, hogy a bukaresti kormányzat és a szakminisztérium most tényleg megért, hogy most már végképp nincs más lehetőség, nincs más út. Magyarországon épül az autópálya, Romániában is meg kell építeni a bekötő szakaszokat, mert különben abban a fura helyzetben leledzünk majd 2020 elején, hogy már egy autópálya, amit román oldalon nem tudnak bekötni semmivel.
Első látásra úgy tűnik, hogy a román oldalon előnyben vannak az építők, még akkor is, hogyha évek óta áll a munka, mert hogy egy bizonyos elég magas százalékban ez a Berettyó Széplak Bors szakasz meg van csinálva. Magyarországon most tették le az alapkövet, tehát nullától kell kezdeni. Tényleg így van, vagy rosszul látom a helyzetet?
Alaphelyzetben ez igaz. Annyi különbséggel mondanám, hogy a gyakorlat és az elmúlt évek tapasztalata alapján azt kell mondanunk, hogy Magyarországon, amikor elkezdődik egy befektetés, egy ilyen típusú autópálya építése, akkor határidőre, maximum 1-2 hónap eltéréssel azok az autópályaszakaszok meg szoktak épülni. Ez Romániában sajnos nem igaz, ugye csak az Észak-Erdély autópályát, ha nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy 2012-13-ra az eredeti szerződés alapján a Bors-Brassó autópálya meg kellett volna épüljön, ugye, ami tudjuk, hogy nem épült meg, azt is tudjuk, hogy pontosan 52 km járható a 415-ből ma is. A Bors-Berettyó-Széplak szakaszon több mint 50%-ban megvannak a munkálatok, és annyiban jó a helyzet, ha lehet ezt így mondani ennyi év után, amikor nem történt semmi, hogy a fontosabb munkálatok, azokat már elvégezte a volt építő, a Bechtel. Ugye Berettyó-Széplaknál egy nagyon hosszú viadukt, amely a legköltségesebb darabja, úgymond Észak-Erdély autópályának, az létezik. Természetesen azt fel kell mérni, hogy az milyen állapotban van, hiszen évek óta ott áll használatlanul, de meg van építve. Így hát a Bors-Berettyó-Széplak szakaszon legalábbis nagyon komoly műszakilag, technikailag kihívást jelentő munkálatra már nincs szükség. Tehát egyszerűbb szakaszok vagy részek vannak, maradtak meg az autópálya szakaszból Bors-Berettyó-Széplakon. Ez is ahhoz tevődne hozzá, hogy most már tényleg a feltételek adottak. Itt amit a minisztériumnak nagyon gyorsan és az autópálya építő és kezelő vállalatnak, társaságnak kell tenni, az az, hogy ezt a tendereztetést ezt ejtsük meg. Ezt tavaly az úgymond technokrata kormány még tavaly ígérte, akkor, amikor novemberben felbontották a szerződés a volt építővel, spanyol cég által vezetett konzorciummal. Még tavaly ígérték, hogy a tavalyi év vége előtt kiírják a tendert, aztán az év elején immáron a másik kormány ígérte, hogy tavasszal, eltelt a tavasz, eltelt az első fél év, interpelláltunk, interpellációban is azt a választ kaptuk hivatalosan, hogy első fél év végéig megtörténik a kiírás. Az is eltelt már, most július közepén vagyunk. A jelenlegi szakminiszter azt mondotta talán a múlt héten, hogy ebben az évben közel 800 km autópályára írnak ki hivatalos procedúrában kiírást. Ebben benne vannak ezek a szakaszok is, és benne a Bors-Berettyó-Széplak is. Mi azt várjuk, hiszen a helyzet ismert. Mondhatnánk, nem is egy új autópálya szakasz, annyiban új, hogy még nem épült meg, de ugye az építése az már több éve folyik, tehát szakmailag, műszakilag itt nincsenek ismeretlenek ma már, és azt mi azt szeretnénk, és azt várjuk, és azt kérjük, hogy a nyáron még ez megtörténjen, azért, hogy ismervén a bürokratikus procedúrákat és törvényes procedúrákat, a fellebbezési lehetőségeket és így tovább, ennek az évnek a végén, maximum a jövő év elején egy teljesen lezárt törvényes procedúra végén legyen egy építő cég, akivel az állam ezt leszerződi. Mint mondottam, a jövő év márciusa úgy találjon bennünket, hogy az a komoly építő cég az el tudja kezdeni a munkálkotokat. Még egyszer jelzem, hogy itt nem pénzbeli problémák vannak. A finanszírozása immáron uniós forrásban is biztosított a Bors-Berettyó-Széplaknak, tehát a mi fejünkkel Erdélyből nézve minden adott ahhoz, hogy most már tényleg komolyan ez az autópálya építkezéshez az állam hozzáfogjon.
Én viszont valamit nem értek, és biztos, hogy közvetlenebb rálátása van a dologra. Eléggé intenzív munka folyik Marosvásárhely, Radnót, Aranyosdíres irányába, és a jó múltkorában láttam, hogy az Aranyos Gyéresnél véget érő autópálya szakasz túloldalán is végre a nyomvonal kiásása elkezdődött. Megvan a kivitelezője annak a viaduknak, amely meggátolta a gyalútól tovább folyó készen levő szakasz összekötését a Kisszamos felett, és mindenhol már talán komolyan beszélnek arról is, hogy az Ilak melletti Meszes alatti alagútnak is megvan a kivitelezője. Tehát új szakaszokra megvannak a kivitelezők, akkor egy több mint 50%-os állapotban levő szakaszra, hogy nem találtak még eddig kivitelezőt?
Nem tudom megmagyarázni, tehát az igazság az, hogy számunkra is ugyanolyan érthetetlen, mint mindazok számára, akik ebben az országban élnek, és érdeklődve figyelték, várták azt, hogy autópályafejlesztésekben Románia is felzárkózzon az Európai Unióhoz. Érthetetlen az, hogy az évek folyamán nem sikerült ebben hathatósan előrelépni. Vannak kicsi lépések, de itt ebben a tekintetben azt kell mondanunk, hogy Románia annyira le van maradva autópálya infrastruktúra tekintetében, hogy itt a kicsi lépések itt nem elégségesek, itt nagy lépések szükségesek, és kiemelném, hogy nem csak az Észak-Erdély autópálya esetében, összességében az évek folyamán volt egy periódus, amikor azért kellett akár politikailag is harcolni, hogy legyen finanszírozás a különböző autópálya szakaszoknak, beleért az Észak-Erdélynek is, de ma már azt látjuk, hogy nem a finanszírozás az első számú gond, hanem az adminisztráció, a bürokrácia, a nem kellő határozottság, olykor talán a politikai akaratnak a hiánya is, azok, amelyek oda vezettek, ahol ma vagyunk. Visszatérve a tegnapi eseményre, nagyon sok román sajtó, román média orgánum volt jelen, sőt, volt televízió, még egyenesbe, az alapkőletétel kapcsán egyenesben közöttett Berettyóújfaluból faluból, itt Romániába. Az azt mutatja, hogy nem csak a társadalomnak, a médiának is, és most már szinte mindenkinek az elvárás az, hogy egyszer mindenkor ezek az autópálya kérdések, fejlesztési kérdések nagyon határozottan induljanak el és kapjanak lendületet. Románia 2,5-szer nagyobb területileg, mint Magyarország, 2-szer kevesebb kilométer hosszúsága autópályával rendelkezik. Ugyanannyi autópályája van Romániának, mint Szerbiának, amelyik egy sokkal kisebb ország területileg, és az összehasonlítások folytatódhatnak. Tehát ma az Európai Unióban Románia ebben a tekintetben kullog, és ezt a kérdést valamiféleképpen el kell kezdeni megoldani. Ahogy a társadalom nagy része nem érti, úgy én magam sem értem, hogy minden probléma mentén is gátak, és amelyek voltak, és miért nem ment ez az autópálya építkezés, és talán Magyarországról kellett volna példát venni ebben a tekintetben is, hiszen ha bár ott is voltak viták, nyomvonalak kapcsán, merre menjen autópálya, prioritás, melyik élvezzen, akár politikai viták is voltak ezen tekintetben, de összességében Magyarország az elmúlt 26-27 év alatt folyamatosan építkezett. Most pedig a jelenlegi stratégiájuk szerint, amit tegnap itt Berettyóújfalunál bemutattak, 2022-re az összes szomszédos országot, Magyarország szomszédos országát határátkelőig autópályával szeretnék összekötni, és a megyek központok közötti gyorsforgalmi utak szintjén kell tudni közlekedni. Látszik, hogy Magyarországon az elmúlt 27 évben is, akár kormánytól függetlenül is, ezzel kapcsolatosan volt egy politikai akarat, és a vitákon felül tudtak emelkedni, és tudták előrevinni ezt az infrastruktúra fejlesztést, míg Romániában csak ha az Észak-Erdély autópályára gondolunk, akkor nagyon sokszor abban a helyzetben voltunk, mi magunk, az RMDS is, hogy azért kellett harcolni, hogy egyáltalán visszakerüljön, a térképre az Észak-Erdély autópálya ügye, hiszen volt olyan periódus, amikor 2013-ban például ugye, amikor megszüntették a szerződést, hogy az akkori kormány egyszerűen el akarta felejteni ezt az autópálya, ezt az autópálya nyomvonalat, és 14-ben úgy sikerült visszahozni egy politikai alkuval, hogy így mondjam, az autópálya ügyét. Itt van ez a 2020-as határidő, amiben Magyarország lehozza az autópályát, és nekünk most már a román politikai elitnek és a jelenleg kormányzóknak és a minisztériumnak az a feladata, hogy ezt a jelzést nagyon komolyan vegye, és most már tényleg sikerüljön ezt beindítani. Én nem szeretnék arra gondolni, és ezt természetesen jelezni is fogjuk, én nem szeretnék arra gondolni, hogy 2020 elején Románia nem tudja bekötni valamivel, legalább egy szakasszal, legalább azzal a 64 km szakasszal, amelyiknek a fele már meg van építve, nem tudja bekötni ezt az autópályát, miközben Magyarország tavaly kezdte Debrecenből, és most tovább Berettyóújfalutól a határig, és semmi nem volt megépítve, és ők meg fogják határidőre építeni.
Két nyilatkozatot említenék meg a helyzettel kapcsolatosan. Ha jól emlékszem, valamikor márciusban nyilatkozta Liviu Dragnea, a szociáldemokrata pártelnök, hogy a mandátum végére, tehát 4 év múlva, autópályán lehet majd közlekedni Brassótól Borsig, Erdélyen át. Tegnap viszont megjelent egy másik nyilatkozat, és most már meg nem mondom, hogy melyik miniszter nyilatkozta azt, hogy az autópályaépítés még várhat, elsősorban a nyugdíjasok és a szociális segélyben részesülők kérdését kell megoldani. Nos, ha így áll a helyzet, akkor mennyiben van remény arra, hogy tényleg valami konkrétum is történjék ezen a területen?
Én csak kommentálni tudom azt, hogy mások, akik kormányon vannak, mit mondanak. A második kijelentést ismerem, egy parlamenti bizottság, szakbizottság elnökének a kijelentése. Teljesen felelőtlennek tartom, főleg úgy, hogy nem ez a szakmai területe. Igen, ez egy politikai, végül is egy politikai kijelentés, egy politikus kijelentése, hogy mi élvez prioritást jelenleg. Én nagyon remélem, hogy nem igaz. Tehát nagyon remélem azt, hogy nem igaz, és nagyon remélem azt, hogy a pártelnök, amit mondott, az az igaz. Az elmúlt 12 év történetét figyelembe véve azt kell mondanom, hogy kicsit optimista kijelentés az, hogy 4 év múlva a mandátum végére, 2020 végére Brassótól Borsig lehessen közlekedni. Adja jó Isten, hogy így legyen, mi ugyanúgy fogunk örülni, mint bárki más, ha ez meg fog történni, de az elmúlt évek történései nem azt bizonyítják, hogy Romániában ekkora lendületet vehet az autópálya építés. Én azt gondolom, hogy 2020 végére az lehet egy optimista cél, és azt kellene a kormányzat kitűzze maga elé, és azt megvalósítsa, hogy Borstól Marosvásárhelyig végig minden szakasz az Észak-Erdély autópályának meg legyen építve, és közben természetesen lehet építeni a további szakaszt Brassóig, és természetesen a Marosvásárhely Jászvásári autópályát is el kell kezdeni építeni. Én azt hiszem, hogy ez egy reális, pragmatikus, megvalósítható kitűzés, és nagyon remélem azt, hogy amit a Nikolic, a képviselő úr mondott, az nem igaz, és nem a jelenleg kormányzó többségi pártnak a politikáját mutatja, hiszen azon kívül, hogy nagyon fontos, hogy a bérezési rendszer hogyan alakul, és a nyugdíjrendszer hogyan alakul, és itt mindenféleképpen szükség van növekedésre, de fejlesztés nélkül egy országnak egy adott pillanatban elfogynak a forrásai. Tehát a fizetéseket, a nyugdíjakat is abból tudja egy ország fenntartható rendszerbe tartani és fizetni, ha vannak fejlesztések, állandó fejlesztések, amelyek újabb bevételeket generálnak, amelyek révén a társadalomban az embereknek dolgozóknak megvan a kellő bérezése, tehát fejlesztések, befektetések, infrastruktúra építés nélkül nem lesz tartható, nem fenntartható egy bérezési és egy nyugdíjrendszer azon a szinten, amelyen mindannyian szeretnénk, vagy egy jobb szinten, mint a mai szint. A kettőt én összekötném. Azt mondanám, hogy annak a feltétele, hogy egy korrektebb, jobb bérezési és nyugdíjrendszer Romániába kialakulhasson, annak feltétele az, hogy a fejlesztések is, és amiben az infrastruktúra és az autópálya építkezés is benne van, lendületet vegyenek, hiszen az egyik legnagyobb problémája Romániának az is, egyszerűen próbálom magyarázni, az, hogy az Európai Uniós forrásokat nem tudja időben lehívni. A múltkori európai finanszírozási ciklusban is a végén lendült bele az ország, de így sem tudta egészében lehívni az uniós forrásokat. Na most autópálya építkezés tekintetében például és infrastruktúra tekintetében azért óriási összegek állnak Románia rendelkezésére, több milliárd euró, amiért Romániának nem kell tennie semmit, csak el kell tudni költeni, és lesz belőle autópálya és modern infrastruktúra. Tehát amikor autópályát építünk ma Romániába, vagy építenénk, akkor nem a fizetésektől vagy a nyugdíjaktól kell elvennünk pénzforrásokat, hanem megvan többségében az uniós forrás erre, és annak az építkezésnek a kapcsán egy csomó másfajta típusú jövedelem generálódik a román társadalomba és a román költségvetésbe, amiből akár a fizetési és nyugdíjrendszert is fenntarthatjuk. Tehát a két kérdést semmiféleképpen nem elválasztani kell, sőt a két kérdést össze kell kapcsolni, és az uniós források felhasználásával lehet lendíteni a fizetési és nyugdíjrendszeren is.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Csák Attila, szenátor úr, itt a beszélgetés első részében szót ejtettünk Liviu Dragnea, a szociáldemokrata párti elnökről, aki elég nehéz helyzetben van, ugye már van több iratcsomója is, amely vizsgálat témáját képezi, és megjelent egy újabb, mégpedig a vagyonosodásával kapcsolatos vizsgálat, és ennek a vizsgálatnak kapcsán az ön neve is felmerült. Mi történt tulajdonképpen?
Sajtóban megjelent egy ilyen úgymond tényfeltáró dokumentáció, amit én nem tudok se minősíteni, sem kommentálni, igaz, mennyi igaz, nem igaz, mennyi nem igaz belőle, ez nem az én feladatom. Aminek kapcsán a parlamentben a belügyminisztérium belső hírszerző szolgálatával kapcsolatos törvény, amely ezt a hírszerzőszolgálatot átszervezte, annak az elfogadása kapcsán az én nevem is ott megjelent. Ez a sajtós csapat, média csapat engem megkeresett, elmaradgyaráztam a helyzetet, és úgy gondolom, hogy korrektül írták le, hogy kellett-e ezt leírni, hogy ennek van-e köze máshoz, az nem az én feladatom eldönteni. A nagyon egyszerű tényállás az, hogy a szenátusban, amikor a belügyminisztérium hírszerző szolgáltának az átszervezésről szóló törvény vitája zajlott, akkor én a szakbizottságban tettem egy módosító javaslatot, amely egy nagyon egyszerű elv érvényesítéséről szólt, egy egyszerű jogelv érvényesítéséről, hiszen a kormány javaslatában az volt benne, hogy ennek a szolgálatnak a vezetőjét a miniszterelnök nevezi ki, aztán módosítást lévő a belügyminiszter, és a legfelső védelmi tanács kell rá egy véleményezést adjon, előzetes véleményezést. Hiányzott viszont ebből a szövegből annak a jogelvnek az érvényesítése, hogy abban a rendszerben is az, aki kinevez, az vissza is hívhat, és ezt a parlamenti vitában el is mondtam, hiszen különben abban a helyzetben lennénk, hogy valakit kineveznek, itt nem a személy a fontos, kineveznek ebbe a vezetés státusba, és mivel a törvényben nem ír semmit a visszahívás, a visszavonás lehetőségéről, és katonai rendszerről beszélünk, elképzelhető az, hogyha valakit oda kineveznek, akkor nyugdíjazásáig ott fog lenni. Ami ugye ezért egy abszurd helyzetet is adhat, hiszen lehet, hogy van olyan helyzet, amiben ezt a vezetőt le kell váltani különböző okok miatt. És akkor én ennek az egyszerű jogelvnek az érvényesítése kapcsán a szakbizottságban tettem egy módosító javaslatot, és aminek az volt a lényege, hogy abban a rendszerben, ahogyan kinevezik a vezetőjét ennek a hatóságnak, ugyanabban a rendszerben vonhassák is vissza tőle a kinevezést. Ezt a szakbizottság egyhangulag elfogadta, ez egy jogelv, amelyet minden ilyen kinevezés kapcsán alkalmazni kell, és alkalmazásra kerül a román jogrendbe. Ezt a bizottság elfogadta egyhangulag, csak az egész törvénycsomag az én módosításommal egyetemben még egy másik szakbizottságon is át kellett menjen, a védelmi szakbizottságon, ott az RMDF-nek nincs tagja, és onnan került be a szenátusi vita a plénumi vitára, és akkor, amikor bekerült, akkor én megdöbbenve olvastam a jelentésbe, hogy az én módosító javaslatomhoz még hozzátettek valamit a védelmi bizottságba, amit parlamenti procedúra szerint megtehetnek, bárki megtehet, szakbizottsági tag, vagy bárki más javasolhat hozzá, ezzel nem volt semmi gond, a gond az volt, hogy az újabb módosítást elfogadták, de nem írták be, hogy kinek a módosító javaslata, hanem a jelentésbe úgy került be, hogy az Cseka Attila szenátor módosító javaslata, miközben az enyém csak egy kisebb területre arról a jogelvről szólt, a nagyobb módosítás az már nem az enyém volt. Így került be a jelentésbe az én nevem alatt, és én ezt akkor a többségi kormányzó pártnak jeleztem a plénumi vita előtt, hogy vagy valaki vállalja fel névvel ezt a módosító javaslatot, vagy kérjék vissza újra tárgyalásra a szakbizottságba a jelentést, hiszen ez nem az én módosító javaslatom, én ezt így már nem tudom felvállalni, annak csak kicsi része az enyém, a nagyobbik része nem az enyém, és én ezt így nem tudom vállalni. Ennek kapcsán a Szociáldemokrata Párt frakcióvezetője kiment és visszakérte a szakbizottságba ezt a jelentést, és aztán innentől kezdve már teljesen más folyamatban az én nevem nem jelent meg. Ennek kapcsán, ennek a parlamenti procedúra kapcsán, amiben még egyszer a Védelmi Bizottságban nem korrektül jártak el, az én nevemhez asszociáltak olyat, amit én nem javasoltam, ennek kapcsán került be úgymond az én nevem ebbe a dokumentációba, ebbe a Rice projektes dokumentációba, bemutatott sajtóanyagba, és azért került be, mert ezek az információk, tehát ezek a jelentések, módosító javaslatok, ezek mind publikusak és fent vannak a honlapon, és ők ezeket megnézték, és mivel az én nevembe került be az a módosító javaslat, amit nem is én tettem le, ezért nekik úgy tűnt, hogy akkor, hogy mi tettük a módosító javaslatot, ami így nem igaz. Ezt az anyagban, amit ők bemutattak, lényegében tisztázzák is, de ilyen szempontból a nevem szerepelt. Nem az én feladatom megtalálni, és most már gondolom nem is nagyon lehet megtalálni, hogy kinek a hibájából, de a lényeg az, hogy számunkra és számomra az, hogy sikerült végül is ezt a tévedést, vagy nem is tévedést, szándékosan módosítást visszautalni a szakbizottságba, és ezáltal részemről a probléma megszűnt.
Ha már törvényhozási részletekről esett szó, akkor említsük meg azt a két sikert, vagy másfél sikert, amely a tavaszi ülésszak lezárta előtt történt meg. Itt nevezetesen a protestáns lelkész képzés állami támogatására gondolok, illetve hát a köztévé és rádió kisebbségi műsoroinak finanszírozására. Ez utóbbival van egy kicsi gond. Hogy sikerült ezt elérni, ezt a két fontos lépést?
Az első egy RMDF törvénykezdeményezés, amelyet más pártok képviselői szenátorai is aláírtak, de ez egy RMDF-es törvénykezdeményezés, és egy mai helyzetből indult ki, és pedig abból, hogy a többségi egyház, az ortodox egyház esetében, és ma már a római katolikus egyház esetében, hiszen ott is sikerült segíteni törvényhozási szinten, és megoldódott az, hogy a katolikus egyház is, azelőtt csak az ortodox egyháznak a pap képzése, a lelkészi képzése támogatva legyen az állami költségvetés által. Itt egy ugyanolyan típusú fejkóta rendszer működik, mint a középiskolai szinten, tehát ahol diák létszám után van egy adott kóta, így a lelkészképzés kapcsán is, az ortodox egyház lelkészképzésénél és most már a római katolikus lelkészképzésnél is az állam egy kóta rendszerben a diákok, egyetemisták száma után ad egyfajta támogatást. Ez a rendszer nem működött eddig, ennek a törvénynek a beterjesztéséig és elfogadásáig a református lelkészképzés kapcsán. Ami azt jelentette, hogy a református egyház maga a püspökségeken keresztül kellett és finanszírozták a református lelkészképzést Erdélyben és Partiumban, Romániában lényegében, ami egy óriási anyagi terhet rót a református egyházra. Ezt sikerült megoldani ezzel a törvénytervezettel, amelyik kihirdetésre ma jelenleg a Johannes Klaus Johannes államelnök urnál van, és mi azt várjuk, hogy ezt kihirdeti, hogy ezáltal mondhatni azt a diszkriminációt, amely eddig létezett egyházak és egyházak lelkészképzése között, azt megszüntesse, hiszen az alkotmány azt írja, hogy minden elismert egyházat arányaiban egyenlő mértékben támogat a román állam. Ez ma a lelkészképzés kapcsán nem működött, tehát ha az államelnök úr kihirdeti ezt a törvényt, akkor ez a kérdés megoldódik. A romániai magyar közösség számára és a református közösség számára ez egy nagyon fontos előrelépés, hiszen felszabadulhatnak olyan anyagi források, amelyeket eddig az egyházak, a püspökségeken keresztül, református egyházról beszélünk, a lelkészképzésre kellett fordítsanak. Ezek az anyagi források akár felszabadulhatnak, és más típusú rendeltetés szerint lehet őket elkölteni, és biztosan van hova ezeket irányítani.
A másikkal viszont mondom, hogy fél sikert értek el, mert hogy átment a köztévé és rádiótársaság kisebbségi műsorainak finanszírozásáról szóló törvénytervezet, el is fogadta a felsőház döntőházként, viszont rögtön alkotmánybírósághoz fordult az ellenzék. Mi lehet a sorsa ennek a törvénykezdeményezésnek?
Maga a kezdeményezés az nem RMDSZ-es kezdeményezés, viszont ez a kezdeményezéshez sikerült olyan módustó indítványokat letenni és elfogadtatni, amellyel kisebbségi adások finanszírozásának a kérdésében történhetne egy előrelépés. Az ellenzéki pártok megtámadták ezt a törvényt, még egyszer jelzem, ez egy több szakaszból álló, több mindent módosító törvény.
Végsősorban a Kent intézmény új működési törvény.
Így van, tehát az alkotmánybírósági megkeresés nem azzal kapcsolatos, amit az RMDSZ kezdeményezett és tudott elfogadtatni, hanem a nagyobbik részével ennek a törvénynek, amely tisztségek széllyel választásáról szól, itt az alkotmánybíróság döntését és szervezési kérdésekről szól a román köztévé és közrádió esetében. Itt meg kell várni az alkotmánybíróság döntését. Ha az alkotmánybíróság ezt alkotmányosnak ítéri, akkor az államelnökhöz megy. Ha netalán ezek a részek alkotmányellenesek lesznek, mi mindenféleképpen a parlamenti vitában újra fenn fogjuk tartani azokat a módosításokat, amelyek arra irányulnak, hogy immáron most már törvénybe is írják, legyen beírva az, hogy a kisebbségi nyelven zajló rádió és tévéműsorok esetében költségvetést kell biztosítani. Ma a helyzet nagy mértékben eltérő ettől, hiszen amikor a köztévé és a közrádió költségvetését Bukarestben az igazgató tanácsa ezeknek az intézményeknek eldönti, akkor nincs egy külön rész arra nézve, hogy akkor a kisebbségi adások finanszírozását biztosítsák, hanem leosztanak egy költségvetést a területi adásoknak is, Marosvásárhelynek, Kolozsvárnak, Temesvárnak és így tovább, Jászvásárnak, és abból lényegében meg nem nevezve, de abból kell majd aztán biztosítani a kisebbségi adások működéséhez szükséges forrásokat. Azzal, hogy ezt törvénybe sikerült betenni, hogy a román köztévé és közrádió költségvetése az egy működési és fejlesztési költségvetés, és ebbe benne foglaltatik a kisebbségi adások működéséhez, fejlesztéséhez szükséges pénzügyi források is, ha ez a rendelkezés törvényerőre emelkedik, akkor annyiban lehet nagy előrelépés, hogy akkor immáron Bukarestben, amikor a költségvetést tárgyalják az igazgatótanácsban, a közrádiónak köztévé igazgatótanácsában, akkor immáron el kellene különíteni, el kell különíteni részt a költségvetésben, amely a kisebbségi adások működését biztosítja, és mi úgy gondoljuk, hogy azért ez egy paradigmaváltás is lesz abban a tekintetben, hogy jobban oda kell majd figyelniük a kisebbségi adások működésére és annak finanszírozására.
Elméletileg nyár van a vakációk és pihenőszabadságoknak az időszaka, viszont az RMDS házatáján továbbra is folyik a munka. Annál is inkább, mert egy nagyon fontos eseményre kerül sor, ha minden igaz, augusztus végén, szeptember elején, mégpedig akkor értékelik ki az RMDS és a kormányzó pártszövetség, a PSD-ALD közötti parlamenti együttműködést, amikor a hónap elején a bizalmatlansági indítvány kapcsán elhangzottak azok a magyar ellenes kirohanások, több kollégája is azt kérte, hogy bontsák fel ezt az együttműködést. Jelen pillanatban mi az álláspont, és mi várható a kiértékeléskor?
Ugye ez egy parlamenti együttműködési megállapodás, nem egy kormányzati együttműködési megállapodás. Mi arra kötöttünk megállapodást, hogy a parlamentben együttműködünk a kormánykoalícióval, ami azt jelenti, hogy vannak heti egyeztetések arról, hogy a kormánykoalíció milyen törvénytervezeteket hoz be a parlamentbe. Ezekkel kapcsolatosan van egy konzultáció, és természetesen az RMDS is elmondja azt, hogy mit szeretne módosítani, melyek azok a törvénykezdeményezések, amelyek számunkra nagyon fontosak. Ennek a rendszernek az eredményeképpen és ennek a rendszernek a kapcsán sikerült ezeket, például az elmúlt kettőt, amiről beszéltünk itt, a kisebbségi adások költségvetésének biztosítása kérdését bevinni a törvénybe, köztévé közrádió törvényébe, a lelkészképzés állami finanszírozásának kérdését megoldani. Ugyanígy ebben ennek a parlamenti együttműködésnek az eredményeképpen sikerült elfogadtatni azt a törvényt, ami nagyon fontos számunkra, és amely ugyancsak Ioannis elnök úrnál vár kihirdetésre, hogy a kisebbségek anyanyelvén tanuló diákok esetében, tehát a magyar diákok esetében is a román nyelv és irodalom képesség felmérő és érettségi vizsgája az azokból a tételekből történjen meg, amely tételek benne vannak abban a speciális programon, ami után a magyar anyanyelven tanuló diákoknak elsajátítani szükséges a román nyelv és irodalom tantervét. És ez egy teljesen logikus dolog, habár ez eddig a törvényben nem volt benne. Ugye is szó esett itt arról a periódusról, amikor itt magyar ellenes kijelentések sokasága zúdult ránk egyik napról a másikra. Az egyik olyan kérdés az az volt, amikor azt mondták, hogy ilyen diszkriminatív érettségi vizsgákat szeretnénk a magyarul tanuló diákoknak. Nem. Pontosan a fordítottját szeretnénk, és azt is sikerült rá egy hétre elfogadtatni a többséggel, sőt az egész parlamenttel, mert ez egy hangú szavazattal ment át. Azok is megszavazták rá egy hétre, akik azelőtt nagyon csúnyán magyar ellenes ritmusokba kritizálták, hiszen itt a diszkriminációt szüntetjük meg, mi nem diszkriminálunk. Az lenne a diszkrimináció, ha valaki, egy diák valamilyen tanterv szerint tanul valamit, itt most éppen ebben az esetben román nyelv és irodalmat, de nem azután a tanterv után érettségizik, vagy a képességi felmérő vizsgáját teszi le. Az a diszkrimináció, hiszen kiteszem a diákot, a gyermeket annak, hogy valami olyasmiből kelljen érettségizzen, vagy képességfelmérő vizsgára menjen, amit ő nem tanult, nem sajátíthatott el az iskolában. Ez diszkrimináció. Az, amit az RMDS javasolt, az pontosan ezt a diszkriminációt szünteti meg, vagyis ha egy adott tanterv szerint tanultad a román nyelvisirodalmat, azon tanterv szerint, azon tételek szerint, azokból a tételekből kijelölve kell majd érettségizél, vagy a képesség felmérő vizsgádat letenned. Sajnos abban a periódusban nagyon sokan úgy tettek kijelentéseket, hogy vagy nem olvasták el egyáltalán, hogy miről beszélnek, vagy elolvasták, és akkor teljesen rossz hiszeműen és felelőtlenül, hiszen én azt gondolom, hogy egy vezetőnek, ha magyar, ha román, nem szabad azt üzennie a társadalomba, hogy itt valamiféle közösségi konfliktusok alakulnak ki, és nem szabad olyan szavakat használni, amelyek mellesleg teljes valóság alapot nélkülöznek. Tehát akkor, amikor azt mondták, hogy diszkriminatív érettségit szeretnénk a magyar diákoknak, az egy, elnézést a kifejezésre, egy szemen szedett hazugság. A törvénytervezetünk az, ami rá egy hétre, még egyszer, azok is megszavazták, akik kritizálták, az nem ezt írja, hanem pontosan azt a már leírt diszkriminatív helyzetet szünteti meg. Visszatérve az együttműködési megállapodásra, tehát ennek az együttműködési megállapodásnak vannak eredményei törvényhozás szintjén. Ott van, emellett ugye említettem már hármat, ez az elmúlt egy hónap, vagy az utolsó heteknek az úgymond gyümölcse, de ott van az egészségügyben a nyelvhasználat, anyanyelvhasználat joga kérdése, amelyet a jelenlegi ellenzék ugyanúgy habzó szájjal támadott meg, magyar ellenes szöveggel, indítatásból, és az Alkotmánybíróság ezt elutasította. Tehát vannak eredményei ennek a parlamenti együttműködési megállapodásnak. Ezt kell mérlegre tenni az esetleges felvetett vagy felvethető el nem ért eredményekkel, ha vannak ilyenek. De én azt gondolom, hogy a parlamentbe való együttműködés kapcsán itt az eredmények azért láthatóak. Még egyszer, nem téveszteném össze, és nem mostnám össze a parlamenti együttműködési megállapodást a kormányzással, az RMD ezt nem kormányoz, és nem kormányzati együttműködési megállapodása van a kormánykoalícióval, hanem csak a parlamenti munkára kiterjedő együttműködési megállapodás, és ezt jelzi az is, hogy mi azért nagyon sok tekintetben, apropó első témánk ma, autópályaügyben, nagyon sok tekintet és autópályaügyben is gyakran és hevesen kritizáltuk ezt a kormánykoalíciót és annak kormányát és minisztereit, akkor, amikor úgy gondoltuk, hogy nem helyesen és nem jó irányban járnak el.
Mindenképpen köszönöm ennek a pontosítást és amúgy az egész beszélgetést. Szép nyarat kívánok önnek.
Szép nyarat kívánok mindenkinek.